Folytatjuk az aréna, vendégünk továbbra is Ári Tamás Lajos oktatási ombudsman. A hírek előzetesen szóba kerültek bizonyos esetleg számba vehető jogszabályi változtatások. Itt többen emlegetik a közoktatási törvény esetleges módosítását, és Hiller István is a napokban úgy nyilatkozott, hogy az oktatási tárca nem zárkózik el ettől. Úgy tűnik, hogy a pedagógusok, illetve a pedagógus szakszervezeti vezetők nyilatkozataiból, hogy itt is több szálka van a pedagógusok szemében. Például úgy érzik, hogy az ő önálló döntési jogkörüket nyírbálták meg azzal, hogy nem dönthetnek önállóan az évismétlésről, a bukásról. Aztán rendre előkerül ez a titoktartási kötelezettség, aminek a bevezetését nagyon sokan úgy érték meg, hogy ezzel szétbombázták a szülő-diák-pedagógus bizalmi kapcsolatát. Ezek most ismét előkerültek, hogy lámlán ezzel is a pedagógusok önállóságát vagy döntési jogkörét korlátozták.
Én másként látom. A titoktartási kötelezettséget sajnos a jogszabályalkotáshoz sikerült jól elbénázni, mert hogy az első variáció szerint a szülővel szemben állt volna föl a titoktartási kötelezettsége a pedagógusnak, aztán végre sikerült a talpára állítani ezt a történetet. A pedagógus egy szintre került az ügyvédekkel, a papokkal, az orvosokkal és a diplomatákkal. Sajnos erről nem beszélünk eleget, pedig ez egy hatalmas, ha valami miatt a tekintélye növekedhetne a pedagógusoknak, hát ezért ők a rendőrségi eljárás során, ha tőle a rendőr információt kér a gyermekre vonatkozóan, fölállhat és azt mondja, hogy megtagadom a tanúvallomást, nem kívánok információt adni, mert a lelkiismeretem ezt nem engedi meg. Megteheti, hogy tanúvallomást ez természetesen, de minden jogi következmény nélkül ezt meg is tagadhatja. A bíróságon mondhatja azt, hogy kedves bíró, én nem kívánok információt átadni a gyermekről, megtarthatja magának, de a szülővel, a gyermekkel együtt közösen ezeket az információkat megoszthatja. Kifele harmadik személynek eljárásokban tagadhatja meg. Ez az egyik. A másik, amikor arról beszélünk, hogy az eszközt kivették a gyermek, a pedagógus kezéből azért, hogy a gyermeket fegyelmezze, akkor én továbbra is azt mondom, hogy nem hiszem, hogy több eszköz kell, hanem mások eszközét kell bevonni. Régi eszközöket meg aztán végképp nem ér vissza. Ez egy különleges feladat egyébként, ugyanaz, mint az egész magyar társadalomé. Szabadok vagyunk. Szabadoknak gondoljuk magunkat, csak néha nem mindig tudjuk ezt a szabadságot értelmezni, vagy megtölteni tartalmat. Én nem tudok mit kezdeni jogvédőként azzal, hogy túlzott szabadságunk van. Amikor a 80-as évek elején a hátamra vert a rendőr, mert nem volt nálam személyigazolvány. Ma már nem teheti ezt meg, hiszen demokratikus környezetben csak azért, mert nincs nálam személy a rendőr, ne bántson. Ugyanígy az iskolában tilos a gyermeket bántani, jogszabály rögzíti. Régen lehetett bántani mindenféle jogi következmények nélkül. Csatlakoztunk az ENSZ gyermekjogi egyezményéhez, a világ jobbik fele elfogadta ezt az egyezményt. Vállaljuk, hogy nem bántjuk a gyermekeinket. Ez egy új feladat, egy új környezet, egy új helyzet, amiben meg kell találnunk azt, hogy azt a közszolgáltatást, amit közpénzekből szervez a magyar nemzet azért, hogy a gyermekeinket tanítsuk, az hogyan működhet demokratikus környezetben. Méghozzá úgy, hogy ez egy közszolgáltatás, amit a tanárok nyújtanak, a diákok, a szülők ezt igénybe veszik. Egy olyan közszolgáltatás, ami a legfontosabb közügyünk. Nagyon sok pénzt emészt föl, csak az egészségbiztosításban vannak többen, mint az oktatásban. Az elevenünkben vág, hogy ez hogyan történik, és én azt gondolom, hogy éppen ezért széleskörű egyeztetés nélkül és egyetértés nélkül nincs demokratikus oktatás. És ne várjuk azt, hogy a demokratikus megoldásokat valaki majd kitalálja, és ezeket majd széteríti. Nem attól vagyunk demokraták, hogy megtaláljuk a jó megoldásokat, hanem attól, hogy folyamatosan keressük azokat. Ezért a hozzánk legközelebb állóhoz kell fordulnunk, hogy segítséget kérjünk, hogy kritikát kapjunk, hogy kinyíljunk a településen élők fele. Nagyon furcsa a helyzet, hogy vannak olyan városok, ahol a járdaépítés, vagy csatornázásról, vagy a település felújítására, rajzokról lehet szavazni, ezeket kiteszik, mindenki hozzászólhat, az oktatásról pedig nincsenek ilyen típusú viták, kizárják az érintetteket, mert hogy ilyen álpedagógiai viták folynak gyakran, átverik a pedagógusokat, amikor beírják a törve, hogy hogyan kell értékelni, vagy mikor lehet buktatni, mert ez szerintem hagyható lenne a fenntartókra és az iskolákra. Helyett, míg erről vitáznak a pedagógusok és az oktatás irányítói, addig az oktatás egész struktúrája háttérben szépen átalakul, vagy látensen olyan folyamatok indulnak el, amelyekről nem folytatunk elegendő vitát. Én éppen ezért vinném az erőszak miatt is az ügyet, ha úgy tetszik, ki az utcára, mindenki szóljon hozzá, mindenki tegye hozzá magáét, mert hogy a felelősséget lehet ide-oda tologatni, de kicsit mindannyiunké.
A beszélgetés nagy részében a diákok agresszív viselkedésével foglalkoztunk. Kicsit azért beszélünk a másik oldalról is, hiszen ezt érintőlegesen már említette, hogy szinte a legtöbb panasz az önök hivatalához a diákokat ért testi bántalmazással kapcsolatban érkezik.
Így van. Egy érdekes kettősséget lehet észrevenni egyébként ezen a területen, hogy a kutatások azt mutatják, hogy ezek száma csökken, tehát kevesebb a bántalmazott diák, mint évekkel, vagy akár évtizedekkel korábban, mégis a hozzánk érkezett ügyek száma nő. Ez azt mutatja, hogy sem a szülők, sem a diákok, de még a tanárok sem gondolják azt, hogy ez egy eltussolható történet. A szülők azt mondják, hogy ez az a béka, amit nem jelünk le, ezért még az oktatási jogbiztonsághoz is fordulnak. Az az érdekes, igen változatos, ugyanúgy, mint a gyerekek fantáziája, a felnőttek fantázia is hihetetlen széles ezen a területen. A kokitól kezdve a kulcsomóval felnőtés, volt, akit úgy csaptak fejbe egy nagy könyvvel, hogy az orra a padon tört el. Volt egy ügy, amiben az egyik pedagógus nájlonzacskót szorított a diák arcára, mert nem bírta elviselni, hogy rendetlen. Tehát is igen sokféle.
Ez egy ilyen vizsgálat, tehát amikor a szülő mondjuk önökhöz fordul egy ilyen beadvánnyal, akkor mi történik ezután?
Mi mindig megkérdezzük a másik felet. Látni akarjuk az érem másik oldalát, és ilyenkor az intézmény vezetőjétől kérünk tájékoztatást. Írja le, hogy mit látott, kivizsgálta-e az ügyet, milyen megállapításra jutottak. És amikor a mindkét fél álláspontját látjuk, akkor össze tudjuk vetni a jogszabályokkal mindazt, ami történt, és ha jogsértést látunk, akkor ajánlást fogalmazunk meg. Az igazgatók az esetek nagy többségében...
A szankcionálási lehetőség?
Nincs. Ennek ellenére, és én megmondom őszintén, erre büszke vagyok, az ajánlásainknak 98%-át elfogadják. Akkor nem fogadják el, amikor nagyon sok pénzről van szó.
Egy interjúban azt mondta, hogy az OECD tagállamok közül mi vagyunk az egyetlen ország, amelyiknek nincs programja az iskolai erőszak visszaszorítására. Hogyan csinálják ezt a állami országok?
Nem is kell feltétlenül szerencsésebb országoknak lenniük, Nagyváradon.
Tehát, hogy jobban odafigyelnek.
Igen, Romániában is van erre példa. 2002-ben elindult egy szakmai tanácskozás az Európa Tanács keretén belül, akkor 150 szakembert hívtak össze azért, hogy az iskolai erőszakról próbáljuk meg lefektetni az elveket, akkor engem is meghívtak erre a tanácskozásra. A munkánk végeredményeként egy olyan ajánlásról született, amit az Európa Tanács közgyűlés is elfogadott, köztük a magyar képviselők is. Tehát van minta. Olyan elvekről van szó, mint az erőszaknak ára van, amit meg kell fizetnünk, hogyha nem törődünk az erőszak visszaszorításával. Ha egy 16 éves gyerek már megártalkodottá válik, és börtönbe küldjük, akkor néhány év múlva visszajön az önkormányzathoz segélyért, mert nincs miből megélnie. De közvetett módon is, vagy egészen közvetlen módon is megfizetjük az árát, hiszen egy iskolai erőszak nyomán félünk, van, aki elviszi a gyerekét onnan, inkább messzire autózik, csak azért, hogy ne hagyja ott a gyermeket, tanárok ott hagyják az állásukat. Tehát nagyon sokan fizetnek az erőszak miatt. Arról beszéltünk, hogy az együttműködésnek nincs alternatívája, hogy kik azok a szereplők, akiket érdemes bevonni az erőszak visszaszorításába. Tehát létezik, hogy mondjam, szamárvezető, ha úgy tetszik. Ezek természetesen olyan elvek, amelyeket aztán helyben ki kell bontani országonként másként, és helyi szinten pedig úgy, ahogy a helyzet megköveti. Kicsiny falusi iskolába videót felszerelni, kamerát vagy beléptőrendszert elektronikus kártyával értelmetlen bagatell dolog lenne, vagy bornír dolog lenne. Másút megyeszékhelyen értékeket védő iskolában teljesen természetes, már van is ilyen. Tehát, hogy érdemes megtalálni azokat a szükséges eszközöket, amelyek még jogszerűek, és elérik vele a célt.
Most, hogy nagyobb közfigyelem, kiemelt közfigyelem irányult-e ezekre a történésekre, hozhat ez fajta elmozdulást a tekintetben?
Most már biztos vagyok benne. Az elmúlt két hétben olyan sokat foglalkozunk ezekkel az ügyekkel, azt látom, hogy helyi szinten, politikai, döntéshozói, szakmai szinten oly sok mindenkit megmozgatott, hogy hát ha most nem hozunk össze egy ilyen nemzeti programot, akkor már elkéstünk. Megnyílt erre az út, én azt gondolom, hogy a miniszter által összehívott bizottság egyik fő feladata egy ilyen program kialakítása lehet, és ráadásul ez a program átmetszi a bal-jobb tengelyt. Hát nincs jobb feladat, vagy nemesebb feladat, mint a gyermekeinket megvédeni attól, hogy bűn áldozatai, vagy bűn elkövetői legyenek.
Reméljük, hogy ez így lesz. Az elmúlt órában Áry Tamás Lajos oktatási ombudsman volt a vendégünk itt az Arénában. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzá.
Köszönöm.